hogy megünneplik a pászka ünnepet is, és a pászkának a lényege az volt, hogy újra és újra minden évben emlékezzenek arra, hogy Isten kihozta őket a rabszolgaságból, az egyiptomi fogságból, és megemlíti a Biblia azt, hogy egészen Salamonnak az ideje óta nem volt ilyen szellemileg tartalmas és friss pászka ünnep. Ami azt jelenti, hogy legalább 200 éve már. Tehát eléggé poros volt minden így szellemileg is, meg fizikailag is. Tehát Ezékiás egy nagy szellemi megújulást hozott, ami egy nagy áldás volt. Azt mondtam, hogy a királynak az első szívvizsgálata itt kezdődött el. Ha te lennél a király, mi lenne az első hónap, az első év első hónapjában a döntésed? Amikor valaki hatalmat kap, vagy lehetőséget kap, az mindig megmutatja, hogy mi van belül. Hogy ki vagy te igazán. És azt látjuk, hogy Ezékiásnak a szívében ott volt egy őszinte istenimádat, hogy azzal szemben, hogy előtte évtizedeken keresztül hamis kultuszok voltak, ő fölvállalta azt, hogy már pedig ezt befejezzük, ha ez népszerűtlenség, akkor népszerűtlenség, ha ezért utálnak engem, akkor utálnak, ha ezért engem meggyilkolnak, akkor meggyilkolnak, nem számít, de én az Istent fogom követni, és ezért szembe megyek mindennel és mindenkivel, aki nem az Istent követi. Tehát Ezékiásnál azt látjuk, hogy a szívvizsgálatnak az első rész, hogy hatalmat kapott, azt csinál, amit akar, és az első döntés az, hogy tegyük az Istent a megfelelő helyre, és elkezdjük imádni, szolgálni Istent, és dicsőítjük az Istent. Szóval azt mondhatjuk, hogyha 1-5-ig pontozzuk, akkor 5-ös kapott. Szóval rendben volt minden vele. Jól csinálta a dolgát. Így foglalja össze a Biblia 2 Krónika 31-ben, hogy azt tette, amit jónak és helyesnek és igaznak tartott Istene az Úr, tehát nem csak amit ő gondolt, hogy jó vagy helyes, hanem amit az Isten gondolt úgy, minden munkáját, amit az Isten háza szolgálatában a törvények és a parancsolatoknak megfelelően elkezdett, Istenét kereste, és hogy csinált? Azt mondja, tiszta szívből végezte, ezért sikerült neki minden. Tehát nem volt pucs, nem döntötték meg, Isten megőrizte őt, sőt, nem csak ő újult meg, hanem az egész ország megújult. Szóval egy ilyen fantasztikus szellemi megújulás kezdődött. Tudjátok, amikor az életünkben van egy nagy lehetőség, valami újat lehet kezdeni, akkor az egyrészt nagyon vonzó, másrészt az újnak mindig meg kell fizetni az árát. Tehát az új dolgok azért kellő kihívást is jelentenek. És azt látjuk, hogy Ezékiás királynál ez az új dolog, ez az volt, hogy Istent az első helyre tenni. Az apám utálta az Istent, nem szolgálta, szitta, átkozta, mindenféle más isteneket követett, én viszont az élő Istent fogom követni. Hosszú évtizedek után, vagy sok-sok idő után ő volt az első, aki helyreállítja az Isten tiszteletet. Amikor te megtértél, gondolkoztál már azon, hogy a te megtéréseddel tulajdonképpen lehet, hogy egy ilyen hosszú évtizedes vagy évszázados zűrzavarnak vetettél véget. Lehet, hogy a családodban te vagy az első, aki emberemlékezet óta megtért. És ezzel tulajdonképpen lezártál valamit, és valami új kezdődött el. Én egy olyan családból származom, ahol az anyukám ágán, az ő szülei, nagyszülei, és ameddig vissza lehet vezetni a családfát, én nem találtam egyetlen egy olyan embert sem, aki komolyan vette volna Istent. Tehát biztos beszéltek róla, meg valamilyen szintű vallásos üres életet éltek, de senki nem volt újjászületett ember. És az anyukám, amikor 18 éves korában úgy döntött, hogy elfogadja Jézust megváltójának, akkor tulajdonképpen azt tett, amit Ezékiás. Szakítunk minden, és egy újat kezdünk. És ezt te is valószínű megtetted. Lehet, hogy úgy, hogy az apukád is, az anyukád is, meg a szüleid is keresztények voltak, lehet, hogy te vagy az első a sorban. De ez a szellemi megújulásnak az első lépése, hogy van lehetőséged újat kezdeni, és ezt megteszed, akkor egy új kezdődik el. Igen ám, de amikor egy új elkezdődik, működik? Köszönöm. Tehát amikor egy új elkezdődik, akkor nagyon sokszor jönnek a nehézségek, jönnek a kihívások, jönnek a problémák. Vannak olyan emberek, akik eleve, amikor jól mennek a dolgok, elkezd gondolkodni, és attól fél, hogy hát ha most jól mennek a dolgok, akkor biztos rossz jön utána. És általában az emberek ilyen hullámként élik meg az életüket, és nagyon sokszor akkor érzik jól magukat az emberek, amikor a rosszból egy kicsit kifelé jönnek, mert azt mondják, hogy hú, most még sokáig jó lesz. De amikor ugye a csúcson vagy a jónak, jól megy a dolgod anyagilag, normális a család életed, normális a munkahelyed, kapcsolataid rendben vannak, és akkor sokszor eszébe jut az embereknek, jaj, de most mi lesz, hogyha valami elromlik, akkor milyen rossz lesz. És hát ebben azért van valami, nem mondom, hogy ezt várni kell, de van valami, amikor úgy éljük az életünket, hogy tudjuk, hogy a pozitív dolgok, meg a negatív dolgok, a jó és a rossz, ez tulajdonképpen, hát jó, vegyesen benne vannak az embernek az életében. Ezékiásnak az életében azt látjuk, hogy a nagy szellemi reform után és a nagy megújulás után a csúcson vannak a jó dolgokba. Virágzik az ország gazdaságilag is, szellemileg is, minden szempontból. És a folytatásban arról olvasunk, hogy az ellenség megirigyli ezt, és a szomszéd országból a király úgy dönt, hogy itt az ideje Izraelt elfoglalni. Itt az ideje egy háborút kezdeményezni. Jön az ellenség, és tulajdonképpen le akar rombolni mindent. Ilyen ellenségkép az folyamatosan megvan, tehát a te életedben és az enyémben is, hogy azt mondja a Biblia, hogy a szellemi értelemben nézzük, hogy az ördög azért jön, hogy öljön, lopjon és pusztítson. Igaz? Ez a tevékenysége. És amikor túl jól mennek a dolgok, néha azt mondja, na akkor neki megyek. Elszedem tőle a jó dolgokat. És itt látjuk azt, hogy Ezékiásnak az életében jól mennek a dolgok, de jön az ellenség, akit úgy hívnak, hogy Szanhérib, asszír király, aki megtámadja Izraelt, hadat üzen neki, és azt olvassuk a Bibliában, hogy ezután a hűségesen véghez vitt dolgok után, tehát amit Ezékiás tett, az hűségesen vitte véghez, eljött Szanhérib, asszír király, és betört Júdába, ostrom alá vette a megerősített városokat azzal a szándékkal, hogy elfoglalja azokat. Ez szokott mindig a kellemetlen dolog lenni. Jól mennek a dolgaink, valaki megirigyli, és azt mondja, hogy én el akarom lopni tőled. Ami a tiéd, az legyen inkább az enyém. Te fölépítettél valamit, beletetted az egész életedet, rengeteg időd, energiát benne van, és jól működnek a dolgok, és valaki ezt ingyen meg akarja szerezni. El akarja lopni tőled. És Ezékiás ezt éli át, hogy el akarnak lopni mindent. Aztán a folytatásban azt látjuk, hogy Ezékiás azért nem egy olyan ember volt, aki bárkitől is megijedhetett volna, bár emberileg lett volna oka rá. Az asszír hadsereg akkor a világ egyik legerősebb hadserege volt. És azt olvasok a Bibliában, hogy amikor ez a hadsereg hadat üzen, akkor Ezékiás nem ijed meg, hanem kiáll az emberek elé, a katonák elé, és a 2 Krónika 32-ben azt olvassuk, hogy így beszélt hozzájuk. Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek az asszír királytól, meg a vele lévő egész sokaságtól, mert velünk többen vannak, mint ővele. Ővele emberi erő van, mi velünk pedig Istenünk az Úr, aki megsegít bennünket, és velünk együtt harcol a harcainkban. És megbátorodott a hadinép Ezékiásnak, Júda királyának a beszédétől. Ez azért nem egy ilyen egyszerű kis dolog. Amikor a világ legerősebb hadserege megtámadja az országodat, akkor minden okod megvan arra, hogy féljél. Minden okod megvan arra, hogy berezeljél. Hogy össze-vissza kapkodjál fűhöz fához, hogy az összes diplomáciai csatornádat kihasználd, és a szövetségeseket keressél, hogy hogyan tudod megvédeni az országot, hogyan tudod visszaverni az ellenséget. És mit csinál ez a király? Az Istenre koncentrál, az Istentől erőt kap, kiáll az emberekkel, és azt mondja, hogy ne aggódjatok. Igaz, hogy ők erősebbek, igaz, hogy ők a világ legerősebb hadserege, de az Isten velünk van, úgyhogy semmi probléma. És ez annyira fölbátorította az embereket, hogy azt mondták, tényleg semmi probléma. Szóval nyerni fogunk, ez nem kérdés. Hogyan lehet az, hogy egy király ilyen erős tud lenni? Hogyan lehet az, hogy az egész ország tulajdonképpen felsorakozik mögéje, és az emberi logikával ellentétben, a normális észrel szemben azt mondják, hogy ja, oké, hát az Isten velünk, akkor semmi probléma. Hát azért, mert hittek az Istenben. Most ez egy olyan helyzet lehetett volna, mintha, persze tudom, hogy ez abszurd, de képzeljétek el, hogyha holnap az Egyesült Államok megtámadná Magyarországot. Tudom, hogy szövetségesek vagyunk, meg szeretjük egymást, tehát nem bántjuk egymást, de mondjuk ma az Egyesült Államok a világ legerősebb hadseregét tartja fönn. És azt mondjuk, megtámadnák Magyarországot, és mit tudom, Sólyom László, az országunknak az elnöke kiállna, és azt mondaná, hogy kedves magyarok, ne féljetek. Igaz, hogy ők erősek, nagyok, ott vannak a világ legkülönbözőbb pontjain, nekik nem tudom hány atomtenger alatt járójuk van, nekünk egy sincsen, nekik nem tudom mennyi repülőgépük van, nekünk a tizede sincsen, de nem baj, hát Isten velünk van, és akkor minden rendben van. Szóval valami ilyen arányok lehettek ott, amikor Ezékiás arról beszél, hogy ne féljetek. Igaz, hogy ők erősek, igaz, hogy haditechnikában sokkal többek, de nekünk van egy Istenünk, aki megsegít bennünket. És az emberek fölbátorodnak, azt mondják, hogy minden rendben van, és a folytatásban azt olvassuk, hogy Isten tényleg megáldja őket, a királynak a hitét, az embereknek a hitét, és annyira odáll Isten melléjük, hogy tulajdonképpen háború nélkül megnyerik ezt a csatát. Azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten megáldja őket, és angyalok jönnek, és tulajdonképpen szétverik az asszír hadsereget, akik fejvesztve menekülnek haza. Szanhéri Baszír király is megmenekül, nem pusztul el ebben, hazamegy, aztán mikor magához tér otthon és rendezni akarja a sorait, bemegy a saját templomába, egy bávány templomba, ott meg a fiai bemennek utána és megölik, hogy átvegyék tőle az uralmat. Tehát gyakorlatilag az asszír sereg, a világ leghatalmasabb serege, az akkori világ leghatalmasabb serege tönkre megy, a király belepusztul, nem is a háborúba, hanem a fiai megölik. És egyszerűen Isten megoldja ezt úgy, hogy a Júdának, Ezékiás hadseregének nem kell a hadigépezetet felállítani. Megnyerik a háborút. Szeretnénk mi is ilyen háborúkat nyerni, igaz? Amikor nem kell harcolni. De hadd mondjam nektek azt, hogy ez lehetséges. Nagyon sok olyan háború van szellemileg a te életedben is, amikor jön az ördög és megtámad téged, és el akarja venni azt, ami a tied, és ha Istenben bízol, lehet, hogy a kisujjadat nem mozdítod meg, és Isten megnyeri neked a háborút. Tapasztaltatok már ilyet? Néha harcolni kell, néha imádkozol, néha küzdesz, de máskor meg tulajdonképpen eltelik pár óra vagy néhány nap, elmondod Istennek, hogy mi van, imádkozol, és egyszerűen kiderül az ég, és minden rendben van. Nagyon sokszor vannak ilyen háborúk, mert az Isten csodát tesz. Azt mondja a Biblia 2 Krónika 32-ben a folytatásban, hogy így szabadította meg az Úr Ezékiást Jeruzsálem lakóit Szanhéri Baszír király kezéből és minden ellensége kezéből, és nyugalmat adott neki mindenfelől, és sokan hoztak Jeruzsálembe ajándékot az Úrnak, és drágaságokat Ezékiásnak, Júda királyának, és ettől fogva nagy tekintélye lett minden nép előtt. Hát amikor az Isten harcol helyetted, és mindent megnyersz, akkor persze van tekintély. Akkor jól mennek a dolgok. Na, hadd álljak meg itt egy picit. Ezékiásnak az életében, vagy az ország életében így fölfelé mentek a dolgok. Egészen szinte a csúcsra eljutottak. Minden rendben volt. Aránylag gyorsan, tehát nem kellett hozzá két évszázad, hanem néhány év alatt helyreállt sok minden. És amikor a csúcson voltak, jött az ellenség, és úgy tűnik, hogy mindent lerombol. De aztán Isten megsegíti őket. És azt látjuk, hogy ezek a hullámok tényleg ott vannak az életünkben, a tiédben is, meg az enyémben is, és nagyon gyorsan változhatnak a dolgok. Ha most neked nagyon rosszul mennek a dolgaid, vagy az életed bizonyos területén valami nagyon nagy problémák vannak, hidd el, hogy Istennek nem probléma, lehet, hogy 24 órán belül megváltozik minden. Nagyon gyorsan megváltozhatnak a dolgok, és megoldódhatnak dolgok. De hadd mondjak nektek valamit. Olyat is láttam már, amikor valakinek nagyon jól ment a dolga, annyira elbízta magát, hogy neki már nem lehetett újat mondani, és lehet, hogy néhány óra alatt, vagy néhány nap alatt egyszerűen nullára futott mindenbe. Gyorsan meg lehet gazdagodni, gyorsan lehet áldottnak lenni, gyorsan lehet eredményeket, sikereket elérni, de nagyon gyorsan meg is lehet bukni, ha nem bízunk az Istenben. De Ezékiás az Istenben bízott, és nem az következett, hogy nagy siker után nagy bukás lett az életében, hanem azt látjuk, hogy Isten megőrizte őt, és megáldotta őt, és az ellenség hiába jött, és hiába akart mindent elvinni, egyszerűen nem sikerült neki semmi. Szóval nagyon gyorsan változhatnak a dolgok, és hogy ne ilyen hatalmas nagy hullámokat éljünk át, ez szükség van az Istenre. Ez szükség, hogy Istenben bízzál, hogy Isten kiegyenlítse ezt. És ha vannak nehezebb napok is, akkor is veled van, és ha vannak jó napok, akkor is veled van, és megsegít téged. Gondoljatok csak Jobbnak a történetére. Jobb az akkori világban az egyik legsikeresebb ember volt. Mindent elért, amit el lehetett érni, anyagilag, egzisztenciában, tekintélyben, mindenben. Ha elolvasod Jobbnak a könyvét, én most nem néztem meg, hogy hány nap kellett ahhoz, hogy nullára fusson. Néhány nap alatt. Elvesztette a családját, az összes vagyonát, mindenét, egészségét, örömét, békességét, mindent elveszített. Egy utolsó senkivé vált. Végigment egy nehéz folyamaton, és úgy tűnt, hogy amikor valaki ilyen mélyre süllyed, most képzeld el, nem lenne családod, a feleséged is ellened fordul, az összes gyereked elpusztul, minden, amit van, az tulajdonképpen üressé válik. Már azt szeretnéd, hogy inkább meg kéne halni, mert boldogabb lennél a halálban, mint az életben. Ebben a helyzetben van Jobb, És aztán azt olvassuk a Bibliában, Jóv könyvének a végén, hogy utána szinte pillanatok alatt mi történik? Helyreáll minden, és utána jobb lesz neki, mint előtte volt. Előfordulhat az, hogy egy ember életében teljesen leamortizálódik szinte nullára, és utána óriási csúcsokat elér. Nagyon gyorsan változnak a dolgok. És ez bátoríthat téged is, hogyha rosszul mennek a dolgaid, Isten meg tudja változtatni. Lehet, hogy nagyon gyorsan megoldódnak problémák, és megoldódnak dolgok, és jól mennek majd. De ne felejtsd el, hogyha jól mennek a dolgaid, akkor is szükséged van az Istenre. Mert ha nem bízol az Istenbe, akkor lesznek problémák. Nos, menjünk tovább. Ezékiásnak az életében egy következő terület jön. Helyreállítja az Isten tiszteletet, szellemi megújulás van az életében, meg az egész nép életében, jön az ellenség, úgy győzik le, hogy tulajdonképpen a kisújjukat meg sem mozdítják, Isten megoldja helyettük ezt a háborút, óriási tekintély, rengeteg kincset hoznak neki, mindenki szeretné őt támogatni. Tudjátok, amikor jól mennek a dolgok, akkor rengeteg barátod van. Mindenki hozza neked ajándékot, ne szeretné, hogyha nem felejtkeznél el róla. Szóval ez így ment akkor is. Tehát a környező országokban azt olvassuk, hogy nagy tekintélye lett Ezékiásnak. A külügyminisztereket elküldték, hogy vigyetek egy kis ajándékot Ezékiásnak. Nehogy elfelejts, hogy mi is létezünk itt a szomszédban, vagy kicsit távolabb, legyünk barátok. Szóval olyan jól mennek a dolgok. És a folytatás az a történetben, Ezékiás életében, 2 királyok 21-ben van a folytatás, hogy Ezékiás megbetegszik. Minden jól megy eddig, mindenben sikeres, de jön a betegség. És senki nem szeret beteg lenni, igaz? És amikor jön a betegség, akkor mindenki megijed. És itt úgy tűnik, hogy hát van oka annak, hogy Ezékiás megijedjen, ugyanis megbetegszik, és Isten szól a prófétának, és Ézsaiás meglátogatja Ezékiás királyt, és azt mondja neki, hogy készülj a halálra. Isten úgy döntött, hogy ennyi volt az életed, írd meg a végrendeletedet, intézz el gyorsan mindent, mert nem soká meg fogsz halni. Ez jó hír. Szóval képzeld el, kicsit fölmegy a lázad, beteg leszel, fekszel az ágyba, Isten embere meglátogat téged, és ahelyett, hogy átölelni, és azt mondja, imádkozok érted, meg nem szeret az Úr, vagy valami, tehát hogy bátorítás helyett azt mondja, hogy azért jöttem, hogy megmondjam neked, hogy meghalsz. Írd meg gyorsan a végrendeletedet. Szóval ez nem egy ilyen bátorító hír. De hát ez történt. 2 királyok 20:2-től azt mondja a Biblia, Ezékiás pedig arcát a fal felé fordította, és így imádkozott az Úrhoz, miután Ézsaiás elmondta neki a rossz hírt. Ó, Uram! Ne feledkezz meg arról, hogy én híven és tiszta szívvel éltem előtted. Hogy élt az Ékiás? Ő magáról is úgy gondolja, de tényleg Isten is ezt igazolta vissza, hogy hű volt hozzá és tiszta szívvel élt előtted. És azt tettem, amit jónak látsz. Ezékiás keservesen sírt. Hát látjátok, az eléggé megrendült, tehát nem azt mondja, hát akkor meg kell halni, meghalunk, kész, megyünk a mennybe. Tehát nem így fogta fel az egészet, hanem egy kicsit nehéz volt neki ez az átállás. Ezékiás, tehát keservesen sírt. És ennek az eredménye az lett, tehát egy őszinte imádságnak az eredménye, hogy Ézsaiás még a város közepére sem ért, tehát a próféta meglátogatta, elmondta neki a nagy hírt, és Isten áldjon, írjad a végrendeletet, majd jövök vissza. És még kiment az épületből, a palotából, és még a város közepére sem ért, amikor így szólt hozzá az Úr igéje. Menj vissza, és mondd meg Ezékiásnak népen fejedelmének, így szól az Úr, atyádnak, Dávidnak Istene, meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Én meggyógyítalak, és 3 nap múlva már fölmehetsz az úrházába. Szóval mi történik? Egy imádságra Isten reagál, prófétát visszaküldi, hogy gyorsan mondd meg neki, hogy változik a program. És tényleg azt látjuk, hogy Isten szereti ezt az embert. Megáldja mindenben, még ebben a különös kérésében is. Persze az, hogy mikor halsz meg, vagy meddig élsz, az általában nem a te kezedben van, hanem az Isten dönti el. De itt Ezékiás azt mondja, hogy én annyira szeretnék még élni. És mit mond Isten? Hát legyen. Hadd menjen akkor. És még 15 évet él. Még 15 évet kap Istentől. Szóval lényegesen meg van hosszabbítva az élete. És aztán fölépül, és azt mondja a Biblia, hogy 3 nap múlva már mehet a templomba, és imádhatja Istent. Halálos betegségből 3 nap múlva tök egészségesen elmegy. Dicsőítjük az Urat, mert jó. Igaz? Nagyon gyorsan változnak a dolgok. Gyorsan lehet nehézségekbe jutni, és gyorsan lehet valami nagyon nagy áldást és örömet is átélni. Na és nézzük a szívvizsgálatnak az utolsó szakaszát. Tehát Ezékiás, aki mindenen túl van, mindenben tulajdonképpen áldott és sikeres, és Isten megáldja. Azt olvassuk az igében, hogy amikor a babiloni vezető emberek elküldték hozzá megbízottjaikat, hogy megkérdezzék, milyen csoda történt az országban, elhagyta az Isten, hogy próbára tegye, és kitudódjék, mi minden van a szívében. Na hát ezt hogy kell érteni? Emlékeztek rá, említettem az előbb, hogy miután mindenben sikeres volt, ezért a környező országok elkezdtek szövetséget meg barátságot kötni vele. Küldték az ajándékokat, mindenféle elismerések voltak, és Babilónia, aki tulajdonképpen a következő világ nagy hatalom lesz majd később, akkoriban Asszíria volt, később majd Babilónia jön. A babilóniai vezető emberek küldtek hozzá egy delegátust, hogy látogassátok meg Ezékiás királyt. Annyi jót hallottunk róla, hogy ezt az embert egyszerűen nem lehet elpusztítani. Az Isten annyira vele van, hogy bármit csinálunk, egyszerűen lehetetlen valami rosszat tenni ellene. Szóval az Isten megáldja őt, megsegíti őt, menjetek át, és nézzétek meg, beszéljetek vele, hogy milyen csoda történt az országban. Ezékiás hadd mondja el nektek, és visszajöttek, és beszámoltok majd erről. És azt olvassuk a Bibliában, hogy itt az Isten elhagyta őt, hogy kitudódjék, hogy mi van a szívében. Hogy van az, hogy az Isten elhagy bennünket? Tapasztaltad már azt, hogy az Isten elhagyott valamikor? Hogy kell érteni azt, hogy az Isten elhagy bennünket? Azért fontos kérdés ez, mert a Bibliának sok-sok szakaszát idézhetnénk, és azt mondhatnánk, hogy hát olyan, hogy az Isten elhagyja azt, akivel szövetségben van, az ő népét, az övéit, az nem létezik. Tehát az Isten hűséges. Azt mondja a Biblia, hogy Isten kijelentette Izsaiásnak például, hogy ha te hűtlen is vagy, én hűséges vagyok. Ha te elfordulsz tőlem, én soha nem fordulok el tőled. Tehát a Biblia tele van ilyen ígéretekkel. És hogy van az, hogy most, amikor a babiloniai vezető emberek jönnek, akkor Isten egy picit elhagyja őt, hogy próbára tegye, hogy mi van a szívében. Na, magyarázzuk meg ezt egy kicsit, hogy nehogy úgy menjünk haza, hogy az Isten elhagyott bennünket, mert akkor ez nem a jó hír lesz, és nem ez a Bibliának a lényege. Itt arról van szó, hogy Isten ott van vele, mindenben megsegíti őt, de itt egy kis szünetet tart, és tulajdonképpen ez olyan, mintha ha én Laci mellett ott vagyok, és tulajdonképpen mindenben segítek neki, bármit kér tőlem, akkor mindenben megsegítem, de aztán egyszer azt mondom, hogy na, egy kicsit hátralépek, csináld most egyedül. Ez nem azt jelenti, hogy ellene fordulok, nem azt jelenti, hogy szembe megyek vele, hanem próbáld meg egyedül. És Ezékiásnál valami ilyesmi történik, hogy eddig Isten tulajdonképpen ilyen direkt irányításban, ő imádkozik hozzá, Isten válaszol, és együtt megtesznek mindent, és jól mennek a dolgok. És Isten egy picit visszalép, és azt mondja, hogy itt vannak ezek a vezető emberek, jöttek ezek a diplomaták, beszélgetni akarnak veled, beszélgessél velük egyedül. Most én nem akarok beleszólni ebbe az egészbe. És itt újra kiderül, hogy Ezékiásnak mi van a szívében, hogy milyen a szíve ennek az embernek. És a folytatásban valami különleges dolog történik. Isten megvizsgálja a szívét ezáltal, és azt olvasok a 2 Királyok 20:13-ban, hogy Ezékiás meghallgatta őket, mármint ezeket a vezető embereket, akik meglátogatták őket, azután megmutatta nekik az egész kincstárát, az ezüstöt és az aranyat, a balzsamokat és a finom olajokat, a fegyvertárát és mindazt, ami a kincstárban található volt, semmi sem volt a palotájában és egész birodalmában, amit meg nem mutatott volna nekik. Ezékiás király. Szóval megjöttek ezek a kedves vendégek, Ezékiás örömmel fogadja őket, és bemutatja a dicsőségét, hatalmát, kincseit, mindent. És úgy gondolja, hogy ez a rendben van. De emlékezzetek vissza, miért jöttek ezek az emberek? Hogy meghallgassák, hogy milyen csoda történt vele. Nem azért jöttek Babilóniába, hogy aranyat lássak, azt otthon is tudnak látni. Nem azért jöttek, hogy drága követ lássanak a palotában, vagy külsőségeket megnézzenek, mert azt otthon is meg tudja nézni. Szóval nem csupán egy ilyen általános kiruccanás volt, hogy nézzük meg a műemlékeket, meg a kincseket, meg nem tudom, és akkor hazamegyünk, beszámolunk, hogy Júdában milyen múzeumok vannak, vagy milyen a templom, vagy ilyesmi. Nem erről szólt a dolog, hanem tudni akarták, hogy mi a titka Ezékiásnak. Tudni akarták azt, hogy miért van az, hogy ezt az embert Isten mindenben megáldja. és egyszerűen elpusztíthatatlan, egyszerűen tönkretehetetlen. Miért van ez a hatalmas isteni védelem az életében? És amikor megérkeznek ezek a követek, Ezékiás mit mond arról, hogy ki az ő istene? Semmit. Mit mond arról, hogy milyen csoda történt vele? Semmit. Mit mond arról, hogy az Isten milyen hűséges volt hozzá? Semmit. Miről beszél? Hogy én milyen gazdag lettem az elmúlt néhány évben. Képzeljétek el, ez a király, az a király, amaz a király, és csak kincseket küldött nekem. Jól érzem magam, egészséges vagyok. Még hosszú élet áll előttem, bízok az Isten, minden rendben van, nem számít semmi, és nézzétek meg, milyen jól mennek a dolgaim. De nem az Istenről beszél. Nem arról beszél, hogy ha az Isten nincs mellette, akkor ő már régen nem él. Lehet, hogy nem a betegsége miatt, hanem az asszír támadás miatt már akkor meghalhatott volna. Egyszerűen nem beszél semmit arról, amiért ezek az emberek jönnek, hanem csak önmagáról beszél. És mit mond az ige? Elhagyta az Isten, hogy próbára tegye, hogy kitudódjék, mi van a szívében. Amikor az Isten veled is megteszi ezt, hogy néha egy-két lépést hátralép, és azt mondja, hogy próbáld meg egyedül most. Old meg az anyagi dolgaidat egyedül, old meg a kapcsolataidat, old meg a gyereknevelésedet, old meg a munkai konfliktusaidat, próbáld meg egyedül. És lehet, hogy összeszedsz mindent, minden tudásodat, minden erődet, lehet, hogy biblikus módon gondolkozol, de amikor az Istennek a védelme nincs veled, azonnal kiderül, hogy mi van a szívedben. Azonnal kiderül, hogy hát azért még messze vagy a tökéletestől. Vagy nem úgy mennek a dolgok, ahogy szeretnéd. Mert az Isten nélkül valami nagyon-nagyon hiányzik az életünkbe. Ha az Istennek az áldása, az Istennek a védelme nincs ott az életedbe, akkor hamar megbuksz, meg én is. Az Isten nélkül kevesek vagyunk. És azt látjuk, hogy Ezékiásnál ez a szívvizsgálat folyamatosan újra és újra megtörténik, és ötös kap, Isten megsegíti, jöhet betegség, jöhet ellenség, jöhet nagy lehetőség, nagy hatalom, mindenben helytáll, de itt a végén megbukik. És kiderül, hogy mi van a szívében, hogy inkább egy önzés van a helyett, hogy az Istent imádná, vagy bizonyságot tegyen az Isten nagy dolgairól. És ez egy figyelmeztetés, vagy bátorítás nekünk is, hogy amikor éljük az életünket, akkor ne az Isten nélkül gondolkozzál. A Mi Atyánk című imádságban van egy olyan rész, hogy olyan szakasz, hogy ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, és akkor folytatódik, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Miért van ez az imádságban benne, amit Jézus tanított a tanítványainak, hogy ez egy fontos, hogy ezért imádkozzál újra és újra? Tudod miért? Mert ha Isten egy lépést hátralép, és azt mondja, hogy próbáld meg egyedül, azonnal nyakik benne vagy a kísértésbe, a kellemetlenségbe, a nehézségekbe, és megbuksz. Az Istenre nagyon nagy szükségünk van. Az Istennek a védelmére, az Istennek az oltalmára. Mert enélkül nem működnek a dolgok. Azzal szeretném befejezni, hogy itt eddig Ezékiásról beszéltünk, de tulajdonképpen azt kell mondani, és ez helytálló, hogy Isten egy folyamatos szívvizsgálatot tart nálad is, meg nálam is, meg minden embernél, folyamatosan. Vizsgálja a szívünket. És figyeli azt, hogy mi van benned. És látja azt, hogy néha olyan hűséges vagy, mint Ezékiás, szembemész mindennel és mindenkivel, csak azért, hogy engedelmeskedj Istennek. Legyőzöd az ellenséget úgy, hogy kis ujjadat meg sem mozdítod, mert bízol az Istenben. Hittel óriási eredményeket érsz el. Aztán, amikor szükség van a jellemedre, akkor szorgalmas vagy, kitartó vagy, tanulsz, dolgozol, másokat segítesz. Tehát Isten látja ezeket, hogy mi van a szívedben. De azt is látja, ha néha ugyanabban a helyzetbe kerülsz, mint Ezékiás, hogy inkább magadról beszélsz, és a te nagy sikeredről, és a te nagy hatalmadról, ahelyett, hogy az Istenről beszélnél. Néha kibuknak ezek a dolgok. Néha előjönnek dolgok. És tudjátok, nála is, amikor a legnagyobb sikereket ért el, amikor már sok mindenen túl volt, amikor már igazi tekintélyes király volt, akkor bukott meg. És tudjátok, miért van ez? Azért lehet, mert az embereknek azt kell mondani, hogy nagyon sokszor könnyebb óriási sikereket elérni és csúcsokra elérni, és sokkal nehezebb szellemileg ugyanezt az utat megtenni, és jellembe is följutni idáig. És azok az emberek, és lehetnek ezek hívő emberek, meg hitetlen emberek, akárkik, akik nagyon nagy sikereket érnek el, és nagyon nagy magasságokba érnek el, de amikor a hívőről beszélünk, szellemileg meg jellemben ezt nem tudja követni, tudjátok mi lesz? Meg fog bukni. nézzétek meg a világunkban azokat a vezető politikusokat, vagy gazdasági szakembereket, vagy nagyhatalmú embereket, aki hát szóval lehet, hogy óriás a hatalmánál fogva, de a jelleménél fogva lehet, hogy ilyen picike. Mi történik ebből? Hogy meg fog bukni. A mi világunkban tulajdonképpen az elmúlt 20 évben kinyílt a kapu, és a nagy egyenlőség után most már mindenkiből bármi lehet elvileg. Mindenkiből lehet király is. Lehet, hogy Magyarországon nem, de elmész valahova, akkor máshol lehetsz király. Tehát elvileg bármi lehet belőled. És sok emberből lesz is, vagy némelyekből lesz is nagy ember. De ha a jelleme és a szelleme nem fogja ezt követni, meg fog bukni. Lehet, hogy nagy ember lesz, de tönkre megy a család élete, lehet, hogy nagy ember lesz, de depressziós lesz. Vannak emberek, akik a siker csúcsán öngyilkosságot követnek el, mert nem bírják elviselni. Miért? Hát egész életében arra vágyott, és amikor eléri, azt mondja, hogy hát nincs értelme az életemnek. Ugye úgy logikátlan, mert szükség van arra, hogy a szívünk egészséges legyen, a szellemünk egészséges legyen, hogy Isten védjen bennünket és vezessen bennünket, és ne csak így anyagi területeken, vagy fizikális területeken tudjunk előre jutni, hanem amennyire előrelépek mondjuk anyagi területen, úgy tudjak előrelépni szellemi területen is. Illetve hadd mondjam azt, hogy fordítva mennek a dolgok. Nagyon sokszor fordítva mennek a dolgok. A hittel előrelépsz valamibe, Isten megáld anyagilag is. Inkább ez szokott lenni, ez a gyakoribb. Hogy szellemi hitlépéseket teszel előre, és Isten adja az áldásaidat, megvédi a családodat, megáldja az életedet, lesz pénzed, biztosítja a hátteret neked, és sok mi vagy egészséget ad neked, sok mindenben ad neked eredményeket. Szóval Isten egy folyamatos szívvizsgálatot tart nálunk is. És azt mondja a Biblia, Ézsaiás 41.13, mert én az Úr, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked, ne félj, én megsegítelek. És én ezzel szeretném befejezni. Ezt mondja Isten igéje. Ha te Istenben bízol, jöhetnek hullámvölgyek, meg hullámhegyek, jöhetnek nehézségek, vagy sikerek. Azt ígéri Isten, hogy ne félj, megsegítelek, sőt, fogom a kezedet. Ezt nevezik ilyen kézi vezérlésnek, igaz? Amikor fogom a fiamnak a kezét, vagy a lányomnak a kezét, és hát ő arra megy, mert én akarom. Persze, hogy ő is akarja. Tehát együtt megyünk, és van ennek egy összhangja, egy egység van ebbe. Sőt, az Isten és az ember kapcsolatában egy szövetség van, ami azt jelenti, hogy egymásra figyelünk, és egymást segítjük. Amit az Isten mond, arra én igen mondok, de ha nekem van valami bajom, és elmondom az Istennek, akkor az Isten is reagálni fog rá, mert mi szövetségesek vagyunk. És azt ígéri Isten, hogy ő fogni fogja a kezedet, és vezetni fog téged. Akarod, hogy az Isten fogja a kezed? Vagy az olyan kellemetlen, hogy az Isten fogja a kezemet. Hát tudom én egyedül is, hogy mit kell csinálni, igaz? A gyerekeknél sokszor átéljük, hogy apa, ne fog már kezem, majd megyek egyedül, vagy csinálom én már. Vagy tudom én, hogy mit kell tenni. És mi szokott utána lenni? Óriási siker. Egy nagy koppanás. Lehet, hogy néha emberek kellemetlennek érzik, hogy az Isten fogja a kezüket, hogy az Isten vezesse őket. Néha az történik, hogy úgy gondoljuk, hogy hát tudjuk mi egyedül is. De hadd mondjam, hogy szükség van arra, hogy az Isten fogja a kezed. És hogy az Isten vezessen és védjen téged. És mi történik akkor, ha te is azt éled át, hogy nem te rántod ki a kezedet az Isten kezéből, hanem az Isten azt mondja, hogy na most próbáld meg egyedül egy picit. És akkor egy ilyen Ezékiás szindróma előjön az életedbe. Hadd mondjam azt, hogy ez benne van az életbe. De ezt az Isten nem azért csinálja, mert szórakozik. Nem azért csinálja, hogy beledöngöljön a sárga földbe, és megbizonyítsa, hogy milyen mocskos, aljas ember vagy te. Hanem azért, hogy ez a bűn is napvilágra kerüljön. Amikor elmész az orvoshoz, és az orvos akármilyen vizsgálatot elvégez rajtad, és kiderül, hogy valami nem jól működik, akkor nem neked esik, hogy milyen aljas ember vagy, tehát nem jól működik a szíved. Vannak emberek, akik tényleg aljas emberek, és azért nem működik a szíve, mert alkoholizál, dohányzik, és nem tudom, tönkreteszi magát, de az orvos miért van? Hogy annak ellenére, hogy akármit is csinált, meggyógyítsa őt. Az Isten, amikor elengedi egy kicsit a kezedet, és azt mondja, hogy na próbáld meg egyedül, és a következő 2 másodpercben 3-szor mész neki a fejjel a falnak, és rájössz, hogy nem működnek a dolgok, ezt Isten nem azért tesz, hogy közben jót szórakozzon, vagy jót mulasson, hanem azért, hogy bemutasson neked valamit, hogy szükségünk van egymásra. Az Isten célja, azt mondja a Biblia, hogy fölkészítsen bennünket, és szentnek és tisztának találjunk, amikor találkozunk majd vele. Hogy ne akármilyen életet éljünk. És miért kell az Istennek a szívvizsgálata? Emlékeztek, azzal kezdtem. Azért, mert mi önmagunk nem tudjuk jól megvizsgálni magunkat. Vagy nagyon pozitívnak látjuk a dolgokat, vagy nagyon negatívnak, de általában nem objektívnek. Nem olyannak, amilyen valójában vagyunk. Azt mondja Jeremiásnál az ige, hogy Isten a szíveknek a vizsgálója, ő megvizsgál mindent, és megmutatja, hogy rendben vannak a dolgok, vagy nincs rendben. És ha nincs rendben valami, akkor mit csinál Isten? Újra odalép hozzád, megfogja a kezedet, és azt mondja, nem baj, javítsuk ki, és megyünk tovább. Szóval a kérdés az, hogy akarod, hogy az Isten fogja a kezedet? Akarod, hogy vezessen az Isten? Mert ha igen, azt ő örömmel megteszi. Szabad egyedül is menni, csinálsz, amit akarsz, bárki bármit tehet. Ez is az Isten ajándéka, szabad akarat. De ma délelőtt, itt a 2009-es évnek a nyitányánál a gyülekezetünkben Isten azt üzeni, hogy ő kinyújtotta a kezed feléd. És ha akarod, megfoghatod az Isten kezét, és mehetsz az Istennel tovább. Az Isten áldásával, az Isten védelmével. Ezt jelenti a megtérés, ezt jelenti a megújulás, az Istennek való odaszánás, egy olyan élet, ami az Istennel, Istenről és rólam együtt szól. Hogy mi egyek vagyunk. Akarod ezt? Akarod fogni az Isten kezét? Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, tudjuk, hogy ezen a ma reggelen nem azért üzented ezt nekünk, hogy eltöltsünk itt egy-két órát, hanem azért, hogy tényleg kinyújtottad a kezed. És köszönjük, Urunk, hogy Krisztusban ez megtörtént, és meghaltál értünk, Úr Jézus, és föltámadtál. És a Golgotai kereszt arról szól, hogy ott van egy kinyújtott kezed, és meg lehet fogni. Köszönjük, Uram, a bűnbocsánatot, a kegyelmet, minden áldásodat, minden jó dolgot, amit átélhetünk. De Uram, most az a vágyunk, és azt kérjük tőled, hogy ebben az évben, meg a jövőben ne engedd el a kezünket, ne engedj bennünket a kísértésekbe. Uram, nálad nélkül mi kevesek vagyunk, és szükségünk van rád. És kérünk, Uram, hogy jöjjön a te áldásod most az életünkre, és kérünk, bocsáss meg a bűneinket. Hogy az elmúlt években, vagy időszakban átéltük azt, hogy kirántottuk a kezünket a kezedből. Uram, bocsáss meg ezt. És bocsáss meg azt is, amikor te próbára tettél bennünket, és kiderült, hogy nem működnek a dolgok. Köszönjük, hogy most újra megfogod a kezünket. És imádkozom azért, Uram, bárki is, aki ma délőtt úgy jött ide, hogy leterhelve, bűnökkel, gondokkal, nehézségekkel. Kérünk, Uram, adj szabadulást. Szabadítsd föl, Uram, a szívünket. És Uram, hittel kinyújtjuk a kezünket, és meg akarjuk fogni a te kezedet, hogy vezess bennünket az élet minden területén. Akarjuk, Uram, hogy a legapróbb hétköznapi dolgokban is legyen ott a te kijelentésed, hogy mit kell tennünk és mit nem. Kérünk, Uram, újítsd meg az értelmünket, hogy ne valami hiába való hamis dolgok vezessenek bennünket, vagy ne a korszellem, vagy ne olyan dolgok, amelyek csak ideig, óráig sikeresek, hanem azt szeretnénk, Uram, hogy a te mennyei vezetésed legyen, ami örökké tartó áldást hoz az életünkbe. Kérünk, Uram, segíts bennünket. És ha ma is van itt valaki, aki őszintén imádkozik hozzád, mint ahogy Ezékiás többször megtette. Uram, hallgass meg az imádságot a mennyből, és adj áldást. Ha valakit az ellenség támad, imádkozom azért, Uram, hogy adj neki szabadulást, és adj győzelmet. Ha valakit a betegség környékez, imádkozunk azért, Uram, hogy adj neki gyógyulást. Tégy csodát az életében, Uram. És ha valakinél, Uram, elhoztad azt az időt, hogy most egy lépcsővel előreléphet ebben az évben, talán a munkahelyén nagyobb beosztást kap, vagy nagyobb dicsőséget, vagy nagyobb hatalmat. Uram, azért imádkozom, hogy ehhez kérlek, hogy adj neki erőt is, szellemileg is, jellemben is, erősítsd meg őt, hogy ott is téged tudjon dicsőíteni. Imádkozom, Uram, azért, hogy ne megbukjunk, hanem veled győztesek tudjunk lenni. És Uram, még azért is imádkozunk, hogyha valaki most pont a nehézségekben, a mélységekben van, köszönjük, hogy azt üzened, hogy gyorsan megváltozhatnak a dolgok. És kérünk, Uram, hogy hozd el a felüdülésnek az idejét. Kérünk, Uram, tisztíts ki a szívünket, és minden, ami nem tőled van, azt vedd ki. És imádkozunk azért, hogy jöjjön, Uram, az áldás, a helyreállásnak az ideje. Uram, szeretünk téged, és imádkozunk azért, hogy a te szereteted is töltsön be bennünket, és így tudjunk tovább menni. És az a 2009-es év legyen egy áldott év valamennyünknek az életében. Uram, erre vágyunk, ezt kérjük, és akarunk neked engedelmeskedni mindenben. Jézus Krisztusnak a nevében. Amen.